Egy kis gerendázással fogunk kezdeni, a szokásos módon, de csak egy egész kicsit, tényleg egy pár sornyit, és utána rátérünk a mai Agádetére. Agáda következik, történetek, tanítások, az agádikus része a Talmudnak, úgyhogy kicsit hátradőlhetünk. Nem annyira a kognitív gondolkodásunkat, inkább a szívünket fogja megmozgatni ez a mai DAF, ez a mai talmudi oldal. Ezt kifejezetten kedvelem. Úgyhogy, ha készen álltok, akkor hozzá is látunk. Éruvin traktátus 21-es lapját tanulmányozzuk. Gufa, lojutru pászébi rajsz, eloge behémumil vád, aval adom be tápeszve, illem be tápeszve, jöjjre. Miről tanultunk tegnap? Mivel fejeztük be tegnap? Ugye azt mondtuk, hogy amikor van ez a különleges engedmény a zarándokok részére, hogy egy kutat körül lehet venni négy L-alakú gerendával, és így egy virtuális magántöletet létrehozni a kút körülötti területen, és így a kútból a területre és a területből a kútra önthetünk, hát inkább a kútból a területre, öntetünk vizet az állatoknak. Ez az engedmény csak az állatoknak szól. Az embereknek nem. Miért? Adam me tápeszve ajlem, me tápeszve ajlem. Az ember másszon le, és másszon föl. És úgy vegyen vizet a kútból, úgy igyon a kútból, de ne használja ezt az engedményt úgy, ahogy az állatoknak használja ezt az engedményt. Érdekes különben, hogy a szövegben magában úgy áll, mert tápeszve öjlem, mert tápeszve jöjred. Nem az van írva, hogy másszon le és másszon fel, ahogy logikus lenne, az ember ugye lemászik a kútba, a kút aljára, és utána fölmászik a kút aljából, hanem fordítva van, mert tápeszve öjle, mert tápeszve jöjred. Másszon föl és másszon le. Ez nagyon érdekes, mert ugye nem illene logikus, és az embernek rögtön eszébe jut, az az álom, amit Jákob álmodott, akkor lehajtotta a fejét, amikor menekült Ézsó testvére elől, és meglátta a létrát, ugye Jákob létrája, és mi a szöveg, ugye mit látott ott az álmában. Az álmában látta az angyalokat, akik föllemennek a létrán. És ugye ott meg ugyancsak ez a kifejezés van, Vinneima lachei elakim olimbe jordimbo. Isten angyalai föl, és lejönnek a létrán. És erre fölmerül a kérdés, az angyalok azok nyilván úgy lenne logikus, hogy lejönnek először, és utána mennek föl. Nem pedig először mennek föl, és jönnek le. Itt is akkor egy kicsit érdekes, hogy úgy mondja, hogy nem a kútba megyünk le, és aztán jövünk föl, hanem megyünk föl, és aztán jövünk le. Nem láttam ennek most itt a magyarázatát, de csak gondolom, hogy egy zsidó mindig arra kell, hogy gondolja, hogy mindig fölfelé megy, mindig először fölfelé megy. Ha útközben utána egyszer-egyszer le kell menni, egyszer le kell hajolni, egyszer le kell, alá kell merülni, az benne van. De az alap cél az az, hogy előbb fölfelé megy, az ember mindig felfelé haladjon. Oké, bárhogy is legyen, a kútnak az engedménye, az tehát vonatkozik az állatokra, de nem vonatkozik az emberre. Miért? Az ember az menjen le a kútba, és igyon maga a kút vizéből, és jöjjön föl. Nima jure havina fila cérek nami adom nami. Ha viszont túl széles a kút, mondom, hogy egy szűk kútnál az ember ki tudja támasztani a kezével magát, és le tud menni a kút aljába. De a kút az túl széles, és nincs hogy lemásznia, akkor az ember is igénybe veheti ezt az engedményt. Lője mála adom máim vitel liftebe emtajve, mála húve sejfek liftebe ima sejszem el. És az ember ne csinálja azt, hogy merít a kút vizéből, és azt, amit kimerített, azt odaadja az állatnak, úgyhogy tartja a kezében a vödröt, hanem öntse ki a vödör vizét az állat előtti itatóba, és így igyon az állat. Ugye ez a brájta tulajdonképpen a misnánknak a törvényét mondja, csak ez a törvény, amit hozzátesz a végén, ez egy kicsit furcsa. Ugye ez a törvény, hogy és ne vegye ki a vizet, és azt, hogy adja oda az állatnak, hanem öntse ki az itatóba, és úgy igyon az állat. Azt mondja, Talmud, Mászkif Rav Anon, Imkein, Máho Ilu Passe Birojsz. Azt mondja, Rav Anon, de ha tényleg ez a helyzet, hogy csak tulajdonképpen kiönti az itatóba, akkor minek van szükség egyáltalán erre az engedményre, hogy legyen a kút körül négy gerenda, elalakú gerenda, és ezzel fölmentjük a területet, és magánterületnek tekintjük. Miért van erre szükség? Ha így is úgy is az itatóból iszik az állat, akkor azt mondja, hogy mi az, hogy miért van erre szükség? Máho illu? Málasz mehen? Azért van erre szükség, mert különben nem ismeríthetnék ki a vizet a közterületen állva, nem ismeríthetnék ki a vizet a kútból. És ezért van erre szükség. Mi a kérdésed? Szerintem, bocsánat, rosszul tettük fel a kérdést. Ela, Máho illu, röjsöve rúbas el a para? Az a kérdés, hogy ha tényleg nem a kezéből itatja az állatot az ember, hanem előbb kiönti az itatóba, amikor úgy kell elképzelni, hogy van a kút mellett van közvetlen itató, a kút körül pedig csináltunk négy sarokban egy-egy gerendát, hogy ezzel a nagy négyzetet a kút körül magántövetté változtassuk, akkor miért mondta azt, és hogyan kell kiöntenem, hogyan kell itatnom az állatot úgy, hogy kiveszem a vizet, fölhozom a vizet a kútból, és kiöntöm az itatóba, akkor miért volt szükség arra, amit már több órán keresztül beszéltünk, amikor megkérdezte a Talmud, hogy mi lehet a minimum területe ennek a négy ellakú gerende által közrefogott területnek. Mit mondtunk? Mi lehet a minimum területe? Röjsövő rúbasal a para, hogy a bocinak a feje és a testének a nagyobbik része odaférjen. De miért lenne ez fontos? A lényeg az, hogy az itató odaférjen, az itató beleférjen. Miért kell, hogy a feje és a nagyobbik része ott legyen? Mindig korábban, amikor azt mondtuk, hogy miért fontos, hogy ott legyen, hogy elférjen ezen a négyzeten a feje és a nagyobbik része a testének, az miért volt? Mert úgy képzeltük el, hogy én úgy itatom az állatot, hogy a kezemben van a vödör, az állat iszik a vödörből, és hogyha nem lesz nagyobbik részével benn az általam képzett magánterületen, akkor lehet, hogy kicsit hátrahúzódik, én meg automatikusan megyek utána a vödörrel, és ki fogom vinni a vödröt a magántelre a közteletre. De ha nem ez az itatásnak a módja, hanem az itatásnak a módja, hogy beöntöm az itatóba a vödör vizet, akkor miért van szükség arra, hogy röjsöve ruba, hogy a bocinak a feje és a testjének a nagyobbik része bent legyen a négyzetben? Amara báje, hachave mája szkinnam. Beivuszaim, ebbősös rámig vagy a szara. Verochabar babra is, nichnasz le bein a pászin. Azt mondja, a báje, miről van itt szó? Arról az esetről, amiről tegnap részletesen beszéltünk, hogy van egy nagy itató, én a közterületen állok. Van egy nagy itató. A nagy itató közvetlenül ott van a kút mellett. És ilyenkor az itatóba öntsem bele a vizet, és ne pedig a kezemből itassam az állatot, mert hogyha a kezemből itatom az állatot, akkor lehet, hogy a közterületen állva, de a magántereten látva, hogy az itatóval valami nem stimmel, letenném a vödröt, és akkor a közterületre, a magántereten vinném a vödröt. Magyarul a bája azt mondja, hogy ez a törvény, ami a Brájta végén van, ez egy teljesen más törvény, ez nem kapcsolódik ide a feltétlenül a kút körüli képzett, vagy kút körül képzett magánterület törvényéhez, ez valami egészen más szabály, egészen más törvény, amiről már tegnap és tegnap előtt részletesen beszéltünk. Oké. Amár ib hirmiyere bar abba, amár ráv einbur ganim be bavel, ve loj passe bi rajz be chutz laarec. Ugye, egyrészt ez a kút körül képzett magánterület, amiről idáig beszéltünk, mit mondtunk, hogy ez miért van egy ilyen törvény, egy ilyen engedmény, hogy létrehozzunk egy magánterületet ilyen könnyen, falak felhúzása nélkül, csupán négy ellalakú gerendával a terület négy sarkán. Azt mondtuk azért, mert Izraelben a zarándokok gyakran mennek az ünnepre Jeruzsálembe, és az ő dolgukat akarjuk megkönnyíteni, hogy szombaton jobban, könnyebben tudják hitatni az állataikat. Ez az egyik dolog, amiről most mindjárt még fogunk beszélni. Van egy másik dolog is, és ez pedig az, ami a Tchum Shabbos, a szombat határ törvényével kapcsolatos. A szombat határ törvény ugye arról szól, hogy én nem hagyhatom el a lakhelyemet több mint 2000 lépéssel. Ha az a lakhely egy egyedülálló tanya, akkor a tanyát nem hagyhatom el, hogyha az egy város, akkor a város szélét nem hagyhatom el 2000 lépésnél többen. Most régen a város szél az elég egyértelmű volt, általában a városok körül voltak véve egy fallal, de időről időre előfordult, hogy a falon túl voltak ilyen kis kunyhók, ami nem egy állandó lakhelynek számított, hanem kis kunyhók, mint akiknek nem sikerült beköltözni a városba, esetleg ott aludtak, vagy tehát ilyen végtelen kunyhók. Most ugye a kunyhók, azok még a városhoz tartoznak, vagy sem? Ugye mi a törvény? Hogyha a város határon túl vagyok, ha 70 amán, nem olyan sok, 35 méteren belül van egy további ház, vagy egy lakhely, akkor nem a város határ számít, hanem az a lakhely számít, az utolsó háznak számít az a lakhely, és onnan számítom a 2000 lépést. Most ugye általában ezeket a kunyhókat, ezeket figyelembe vettük, vagy figyelembe veszik. Mit jelent, hogy figyelembe veszik? Hogyha van egy ilyen kunyhó a városon kívül, akkor a 2000 lépés nem a város határtól, hanem a kunyhótól számoljuk. Most nem Jirmia a két állítást is tesz. Két egymástól független állítást. Az első állítás az én burganim be bavel. Babilóniában nem vesszük figyelembe a kunyhókat. Hogy miért nem, azt meg mindjárt rá fogunk térni. Magyarul, ha van egy babiloniai város, amiben a falán túl vannak ilyen kunyhók, azokat nem vesszük figyelembe, mondta Rabbi Jirmia. Ez az első törvény. A második törvény, és ezt az engedményt, amiről eddig beszéltünk, hogy a kút körül létre lehet hozni négy L-alakú gerendával egy magánteletet, ezt pedig figyelembe vesszük Izraelben, és figyelembe vesszük Babilóniában, de nem vesszük figyelembe Izraelen és Babilónián kívül. Más országban ez az engedmény nincsen. Miért nincs? Mi alapján mondja ezt? Olyan mondja ez mind a kettőt. Burganim be bavel loj de skichi bitki. Először nézzük az első állítását. Hogy a kunyhókat nem vesszük figyelembe, és nem tekintjük a város szélének a szombathatár szempontjából Babilóniában. Miért? A Babilóniában nagyon sok a nagy esőzés, és a hirtelen árvíz, és ezeket a kunyhókat általában el szokta mosni, és ezért ezek a kunyhók nem tekinthetők állandó lakhelynek, és ezért nem veszük őket figyelembe. Pászim mi rajz bukutszalac loj, de loj is kichim szívta. Vegyük a második kérdést, a második szabályt, hogy a kút körüli magánterület, virtuális magánterület létrehozásának az engedményét azt csak Izraelben és Babilóniában veszük figyelembe. De más országban nem. Miért? Ugye miért lett ez az engedmény meghozva? Azért, hogy a zarándokoknak segítsünk a dolgán. Most a zarándoklat az nem csak az ünnepi zarándokok, akik Jeruzsálembe fölmennek, hanem minden micva érdekében, jó cselekedet értelkében hozott zarándoklat. Milyen zarándoklat van még, ami jó cselekedet érdekében van? Például, amikor a tanulók mennek az egyik iskolából a másik iskolába, a tanház, egyik tanházba, a másikba, a jesivába. Most Izraelben egyrészt van egy sok-sok jesiva, és van ünnepi zarándoklat is. Babilóniában ugye nincs ünnepi zarándoklat, de Babilóniában hatalmas zsidó élet volt, és sok híres jesiva is volt, ott írták. Onnan származik a babiloniai talmud, amit most tanulunk. És ezért ott is azokat is zarándokoknak tekintették, és ezért az ő érdekükben ezt az engedményt fenntartották. De a Babilónián kívül eső más területeken ez az engedmény nincs meg. Ávalipha afdinan. De fordítva van. Fordítva elfogadjuk az engedményt. Magyarul mit jelent, hogy fordítva? Kunyhók külföldön, Izrael és Babilónián kívül, és a Pászebi rajz a kút körüli területnek az engedményét pedig Babilóniában és Izraelben. Ikad Amri, Amarab Jirmiel Barába, Amarab, Einburganin Pászebi rajz lejbe, Babel lejbe, Huszlaret. Mások ezt a mondását a Birmiának nem így jegyezték fel, hanem kicsit másképp, szigorúbban. Ők úgy jegyezték fel, hogy azt mondta, hogy sem a kunyhók, sem a kutak engedménye nem elfogadott sem Babilóniában, sem külföldön máshogy, csak Izraelben. Csak Izraelben van ez az engedmény a kunyhóval, hogy a kunyhót számítjuk az utolsó házának, a városnak, és onnan számoljuk a szombathatárt, és a kút és a kút körüli magánterület is csak Izraelen kívül, csak Izraelben számít. Burgani Bavelloi, de Sikri Bitri. Ugye az, hogy a kuny, vegyük akkor sorra, ugye a kunyhót nem fogadjuk el Babilóniába, miért? Mert sok az árvíz, ahogy megbeszéltem. Huczlac Namilloi, de Sikri Ganove. És Izraelen kívül pedig más országokban, Babilónián kívüli más országokban, meg azért nem fogadjuk el, de Sikri Ganove, mert sok a tolvaj, és ezek nem számítanak biztonságos védett helynek, és ezért nem tekintjük őket egy állandó lakhelynek. Eszembe jut a kis vicc, hogy a friss házasok elmennek táborozni, és fekszenek éjszaka csillagok alatt, és megkérdezi a férje feleségét, mama, mit látsz? Szerintem, mit látok? Hát a csillagokat látom. És mire emlékeztetnek téged a csillagok? Feleség elkezd romantikusan gondolkodni, azt mondja, mire emlékeztet? Ábrahámra, akinek Isten azt ígérte, hogy olyan sok leszármazottad lesz, mint ahány csillag van az égen, és mondja, szóval a férje az olyan, engem tudod, mire emlékeztetnek a csillagok? Hogy az előbb még itt volt fölöttünk egy sátor, és valaki ellopta. Akkor ezek a kunyók is olyanok, amiket ellopnak az ember feje fölött. Izraelen kívül és Babilonán kívül nagyon sok az ilyen tolvaj, és ezeket a kunyhókat nem lehet komolyan menni. Nézzük, hogy mi a helyzet a kúttal. Pászebi rajzbe Bavelloi de Sikremája. A kutaknak, a kutak körüli engedmény. Ha Babilóniáról van szó, igaz, hogy Babilóniában sok jesiva van, és ezért vannak zarándokok, akik jönnek-mennek, de nincs olyan nagy szükség a vízre. Babilóniában nagyon sok víz van, és ezért ez a probléma, hogy nem lesz hogyan itatni az állatokat, ez nem létezik, ez nem egy valós probléma. Ugye ott merül fel ez a probléma, ahol nem biztos, hogy pénteken fogok találni, amivel meg tudom itatni az állatot. Egyszer csak szombaton érek el a kúthoz, és nem tudom megitatni, ez egy nagyon nagy probléma. Egy olyan helyen, mint Izrael, ahol nincs elég víz, ott valóban ez egy, van helye ennek az engedménynek. De Babilóniában nincs helye ennek az engedménynek, mert mindig lehet találni vizet. Huczlarec, Námilöjdelő, Sikhim, Szifsza, és Izraelen kívül pedig, ahogy az előbb mondtuk, nincsenek, ugye más külföldi országokban, nem Izraelben és nem Babilóniában, nincsenek jesivák, nincsenek zarándokok, és ezért nincs ez az engedmény. Amelev Chizda Meri Breidráv, Funda Breidráv, Jemél Barába. Egyszer azt mondta Rav Chizda Merinek, aki nem más volt, mint Rabbi Jirmia unokája. Ugye Rabbi Jirmia mondta ezt a törvényt, hogy Izraelen kívül nincsenek kunyhók, és a kunyhókat nem lehet elfogadni, és nem lehet elfogadni a kút körüli magántelet engedményét. És egyszer az ő unokája jött, és azt mondta neki Rav Chizda, Amri a sziszumi bárnis le bék nistede Daniel, de hávet lassza pársébe sabata, a májszom hiszu. Azt hallottam, hogy Bárnisból te elgyalogoltál Dániel zsinagógájába. Ugye Dániel volt az egyik korai száműzöttje, izraeli, babiloniai száműzöttje az izraeli közösségnek. És volt egy hely, amit számon tartottak, most itt beszélünk legalább 1000 évvel később. 1000 évvel később számon tartottak, ez az a zsinagóga volt, ahol Dániel imádkozott. Egy ilyen zarándok hely volt tulajdonképpen. És azt mondja neki, azt hallottam, hogy te Bárnisból átgyalogolsz szombaton ebbe a zsinagógába, amikor ez Tlassa Parsi. Ez 3 párszára van egymástól. Ugye egy pársza, azt hiszem, az 4 mil. Ami azt jelenti, hogy három pársza az 12 mil, szóval 6-szor olyan messzire mész, mint amit, ami megengedett lenne, mert ugye csak 2000 lépést lenne megengedett tenni. És te ilyen messzire mész, mire hagyatkozol? Azt mondta neki, a burganin, ha talán arra gondolsz, hogy arra gondolom én esetleg hagyatkozol a útközben lévő kunyhókra, bárni is körül, még hosszú kilométereken keresztül voltak ilyen kunyhók, és azokat a városnak tekinted, és ezért a 2000 lépést azt nem a város falától, hanem a kunyhók, az utolsó kunyhótól számolod. Ha már a vuhadávuh, mis mélyde ráv, burganin, én burganin be bavel? Az hogyan lehetséges, ha egyszer a nagyapád azt mondta, hogy Babilóniában a kunyhókat nem veszük figyelembe? Nafák ve ahvelé ha nou masvasa de meblon besivim ámo vesiárem zumizum. Erre kiment Meri, és megmutatta Nafhizdának, hogy útközben Bárnis és Dániel zsinagógája között vannak benyúló más települések, és így soha nincsen egy olyan szituáció, hogy ő 2000 lépésnél többet tenne meg település nélkül, és ez volt az oka annak, hogy megengedte magának ezt, és nem pedig az, hogy a kunyhók engedményére hagyatkozott. Oké. Okay. Ha már itt Rav Chizdáról volt szó, akkor Rav Chizdától fogunk idézni egy jó pár tanítást, és ez lesz a névadója is a mai óránknak. Milyen hosszú a szóbeli tan? Azt, hogy milyen hosszú a Tóra maga, az írott tan, azt tudjuk. 302.000 betűből áll. Mózes 5 könyve. Elég hosszú, de egy év alatt be lehet fejezni. De milyen hosszú, hogy az összes szóbeli tan, ugye szóbeli tannak nevezünk mindent, ami a Tórának, az írott tannak a magyarázata. Vennénk az egész babiloniai talmudat, azt is tudjuk, hát 7 év alatt lehet befejezni. De minden kommentárt, és minden a Shulchan Aruchot, és a törvényhozókat, és minden filozófiai műveket, és a kabala műveit, és a haszid filozófia műveit, és mindent egybe vennénk, akkor mekkora lenne, milyen tanítás mennyiséggel van dolgunk. És ne felejtsük el ezt a kérdést, 1500 évvel ezelőtt tették föl, és majd látjuk, micsit a választ kapunk, meg ez alatt az 1500 év alatt ez még tovább növekedett. Oké, okay. Daris Meri Bármár, Májdik Szívle Hol Tichlari Ici Kéc Rachva Mitzvöjszka Miad. Miért van ez írva a Zsoltárokban, a 119-es Zsoltárban? Minden célnak láttam a végét, de a parancsolataid nagyon tágasak, nagyon sok, nagyon nagy a sokaságuk. Davarze a Marai David velői pirsai? Dávid király a Zsoltárokban ezt említi, de nem magyarázza meg. Nem mondja el, hogy mennyire nagy, mennyire tágasak a te micváid. Ugyanígy a Marai Ijab velői pirsai? Ugyanígy Jób is megemlíti, hogy a Tóra az végtelennek tűnik, és nem fejti ki, hogy mennyire végtelen. Amre Jeheszkel velői pirsa, és ugyanígy Ezékiel is mondja, és ő sem fejti ki. Ácse Baza Hárja ben Idoj, egészen Zakariásig, a Idó fiáig, aki mondta, és ki is fejtette. Akkor vegyük végig, hogy ki mit mondott erről, és mit nem fejtett ki. Amre Idoj velői pirsa, Lidhszívi, Lehaltikra, Iszikvejc, Lackva, Micaszka miatt. Dávid király említette ezt, ahogy mondtuk az előbb a Zsoltárokban, láttam minden célnak a végét, de a te parancsolataid nagyon sokak és tágasak. Amre írja vele egy pirsa jobb könyvében, a 11-es fejezetben, a 9-es mondat, azt olvassuk, a ruka merec midar a hava minejám, hogy a Tóra az hosszabb, mint a föld mértéke, és tágasabb, mint az összes tenger. Amrói Heszkevelői Pirsa, és ugyanígy Ezékiel is mondja, hogy Jifrész Aiszöle Fanáj, Ezékiel látomásában látta, és hogy az örökkévaló kiterít előtte egy tekercset. Most az egyszerű magyarázat szerint itt Ezékiel a jutalom és a büntetés tekercsét látta maga előtt, és ebben a tekercsben, a proféciájában látta minden dolognak a jutalmát és a büntetését. De a Talmud itteni magyarázata szerint nem jutalom és büntetése volt szó, hanem a szóbeli tan teljes szövegét leírva látta. Az egész, az összes magyarázatát a Tórának. És mit mondott? És kiterítette előttem, és ez be volt írva elől és hátul, és meg volt rajta írva siralmak, nyögés és jaj. Vagy ifrész őszön a fanáj, vagy hík szúve panim, vagy akár kasszav, vagy kinőve hegeve hí. Mi ez a, ami a végén írva, hogy és meg volt rajta írva siralmak, nyögés és jaj. Siralmak, kinim. Zúper inősz, a cedikén bajnám háza, hogyan ide, hogyha ez a Tóra magyarázatainak a tekercse volt, akkor hogyan ide a nyögés, a jaj, a stb. Stb. Azt mondja, a siralmak az mi? Ez az igazaknak a fájdalmai ezen a világon. Hénu, hogy mert kina ve híve könne, ne, hogy ezért kell ezt a kifejezést a 32-es fejezetben is használja. Vahege, a nyögés, zule matnus haron sacadikim lasszod lavaj. Ez pedig a jutalmak az igazaknak a túlvilágon. Ahogy a Zsoltárokban használja ezt a kifejezést Dávid, alehi gajaim ve hínaj. És mi az utolsó szó, vehi, jaj, zújpa russzonsacre sajm lasszi lavaj, ez pedig a gonoszoknak a büntetése az eljövendő világon, vehénu aimer, és úgy használja ezért ez hova áll, hajva, tavaly. Mi ezt a kifejezést, a hova, azt büntetés értelemben használja másút. De bármi is legyen, ugye ezért csak egy szóval ezt itt még álljunk meg. Tehát Ezékiel ezt a látomását itt úgy értelmezzük, hogy ez a tekercs, ez a Tóra magyarázatainak a tekercse. De miért van rajta, miért foglalkozik a siralmakkal, nyögése és jajjal, mert azt akarja ezzel mondani, hogy, hogy nyilván ennek a tanulmányozásával is jár jutalom és büntetés, és így akkor nem csak az egyszerű értelme nyer létjogosultságot, amiről ugye hogy arról szól, hogy az egész tekercs az a jutalom és a büntetés tekercse volt. Oké, de várjon is legyen, sem Dávid, sem Jób, sem Ezékiel nem magyarázták meg, vagy nem fejtették ki, hogy pontosan mekkora ez a tekercs, ez a virtuális tekercs, ami rajta van a Tóra összes magyarázat, de ez mekkora mégis? Átsebb az a hárjában indulni a pirs, egész addig, amíg nem jött a Zakariás, és ő ki nem fejtette. Zakariás 5-ös fejezet, 2-es mondat, azt mondja, hogy jöjj, mire láj, mátorolja, vöjj, máni, röj, meg gila, afa. És szólt hozzám az örökkévaló, és azt kérdezte tőlem, mit látsz? És én azt mondtam neki, ugye a látomását idézi föl, ez a hárja, Zakariás, én azt mondtam neki, egy repülő tekercset látok. Arka eszrimbe álma, vagy rakba eszrimbe álma. A hossza 20 álma, a szélessége 10 álma. De hípos sátatala, hábjön le eszrimbe eszrim. Hogyha kinyitom, ez félbe volt hajtva ez a tekercs. Ha kinyitom a tekercset, akkor az nem 20x10-es, hanem 20x20-as. Az is rá van írva, az is oda van írva, X, Suva, Panimba, akkor a tekercsek mind a két oldalára volt írva. 20x20-as tekercs, és mind a két oldalára írva van. Vekik a fáltala, kama hábjön, arbaimbe eszrim. Akkor így már az 40x20. Ugye, mert 20x20 mind a két oldala, de mind a két oldalán írva van, akkor az 40x20. Ama az 800 négyzet ama. Ugye, az méterben az lenne 10x20 méter, 200 négyzetméter, nem olyan sok. Tényleg egy 200 négyzetméteres tekercsre rá lehet írni az egész a Tóra összes magyarázatát? Kicsit kevésnek tűnik. Csak a Talmud nem férne rá, nem, hogy esetleg miniatúr betűkkel, de... Jó, de rögtön tisztázva, itt nem a mi mértékegységünkről van szó, hanem az örökkévaló mértékegységünkről. Ők szív, mi madádbe se alim májom sem ebbe az ezt cikke még olyan, mert... És itt az örökkévalónak a könyökéről van szó. És az örökkévaló könyökénél Az örökkévaló könyöke az a az örökkévaló könyöke az egy fél könyök az egész univerzum. Ami azt jelenti, hogyha itt pedig beszélünk egy olyan tekercsről, ami 800 négyzet álma, és egy négyzet félkönyök, zeret az egész univerzum, az azt jelenti, hogy az 3200 szorosa az univerzumnak. Szóval a Tóra teljes mennyisége, mérete, a szóbeli tan mérete az a világnak, most ez nem világos, ez a világ, vagy az univerzum, de mindenképpen a 3200 szorosa. Szép. Szóval akkor van mit tanulni. Omar Abhizda, Daris Meni Bar Meni, Majdich Szív, Hinés Néj Dudaim, Te Én Imu Adim Lifne Héjhel a Sem a Dudáj, ha Te Én Tejvesz, Mi Én, Ki Te Én Ab Kikarisz, a Dudáj, ha Te Én Imsen Rajsz, Mi Én a Sem Rajach Álta Mi Raja. Miért van az írva Jeremiásnál, hogy látatta velem az örökkévaló, és íme két kosár füge volt odaállítva az örökkévaló temploma előtt. Az egyik kosár igen jó füge, mint korán érőgő füge, a másik kosár pedig igen rossz füge, mely nem ehető rosszassága miatt. Miről van itt szó? Téni Mataivasz, a jó fügék, élőcedikim murim, ezek az igazak. Téni Marajsz, én a sajunk murim, a rossz fügék, ezek meg a gonoszok. Sem a taimár avatszikram, u batalszikujam. És ha azt gondolnád, hogy a gonoszoknak elveszik minden reményük és minden lehetőségük, Talmud Laimár, Dudaim nosznu rejach, élőve élő a szidén is élőtnő rejachtal. Akkor ezért mondja a példabeszédekben visszautalva erre a Jeremiás proféciára, hogy majd a kosarak adnak finom illatot. A kosarak többes számban, nem csak a jó füge kosara, hanem a rossz füge kosara. Mind a kettőnek jó illata lesz, magyarul nem csak az igazak, hanem a gonoszok is jó útra fognak térni, és kellemes illatot, idézőjelet illatot fognak árasztani. Darás Ravem, Majdich Szívdadu Daim Nosznureyach, ennek kapcsán kérdezi a Rave, miért van az írva, hogy a kosarak azok jó illatot adnak, kik ezek a kosarak, kik ezek a kosarak? Élu bachurin Yisrael, hogy támú támhét. Kik azok a kosarak, akik jó illatot adnak? Ezek azok a fiatal emberek, fiatal bóherek, zsidó bóherek, akik még nem kóstolták meg a bűn ízét. Azt mondják a kommentárok, mi ez a bűn íze? Hogy még nem estek nemi bűnökbe. Válpiszkénu kol megadim, és mire vonatkozik a mondat folytatása, hogy az ajtónkban pedig ott vannak az összes finomságok, élub nöjszi szól, sem a gidoisz piszkén lebeléhen, ezek Izrael lányai, akik elmondják, és az a szó, hogy elmondják, és az a szó, hogy édességek, az ugyanaz a szó, elmondják férjeiknek, hogy mikor van a ciklusuk, és akkor nehogy bűnbe essenek, mert a ciklus alatt tilos együtt lenni. Egy másik magyarázat szerint lassan áhelyes, őkdősz piszkén lebálén, akik tartogatják a nemi vágyaikat a férjeiknek, és nem csalják meg őket. Azt jelenti, hogy itt a kellemes illat, a tisztaság, az kifejezi azt mind a fiúknál, mind a lányoknál, amikor valaki nem esik a nemiség vétkeibe. Okay. Van egy olyan folytatása itt a mondatnak, hogy újak is régiek is számodra, barátom. Mit jelent az, hogy újak is, régiek is? Ugye úgy tűnik, ugye csak hogy értsük itt a például a Sira-Sira, az énekek énekeit magyarázzuk, és itt minden szó és minden mondat az valamilyen metaforikus jelentéssel bír. Ugye az, ahogy az előbb is láttuk. De mit jelent az itt, hogy újak és régiek is? Ugye vannak olyan vallások, akik ezt úgy értelmezik, hogy van egy új tóra és van egy régi tóra. Mit jelent ez a zsidóság szerint? Amrak nesz ez a szalifnál, kadosbor. Elvesztettem egy pillanat. Kadosan gámsan cvántilak. Amrak nesz ez a szalifnál, kadosbor. Kibőn is nem hármeg zénz az ártelátsz, mi jöjjszem, mások az ártelátsz, meg kajámti. A zsidó nép a következővel fordul Istenhez. Azt mondja neki, világok ura, én több rendeletet és törvényt hoztam magamra, mint amit te tettél rám. És mindegyiket meg is tartottam. Magyarul az újak, amikor azt mondja, hogy vannak régiek, újak is, régiek is, az újak azok a rendeletek, amiket maguk a zsidók hoztak, maguk a zsidók rendeltek el saját magukra a különböző rabinikus tilalmak, rabinikus előidáltatossági törvények, és erre vonatkozik az újak. Amelyev hizda alá húd midrabanon, de akem szádere gádata kömély, mi sem milach káhadosim gámjasoni. Egyszerűen a Frizda megkérdezte az egyik tanítványát, aki ez, az ilyen aggádikus szövegmagyarázatokban nagyon jó volt, mondom, mit jelent ez, hogy újak is, régiek is? Máhu, amelej, élu mitzvesz kálasz, ve élu mitzvesz hamurasz. Az újak azok a könnyen tartató mitzvák, a régiek azok a nehezebben tartató mitzvák. Amelej, ve chitairap a máim nitna? Szóval jó, de ez még minden magyarázza meg, hogy miért nevezem újjaknak a Tóra még kétszer adatot? Mind a két típusú micva az egyszer adatot a zsidóknak a Szináj hegyen. Miért mondja azt, hogy újjak és régiek? És erre mondta azt neki azt, hálalumi divre tajra, hálalumi divre széfri. A régiek az az irottan, a Tóra maga, és az újjak az pedig a bölcsek, a rabbik magyarázatai, törvényei, azok a törvények, amiket elővigyázatosságból hozzátettek. Darás Rav, Májdik Szivi Jöjszer, Mehéma, Bni, Hizajra, Aszai, Szfarim, Hárba. Mit jelent, ha már itt a szóbeli tan, a rabbinikus törvények jelentőségéről beszélünk, akkor ennek kapcsán mondja Rava, mit jelent a Koheletben, a Prédikátor 12-es fejezetében, amikor azt mondja, és ezek fölött, fiam, ügyeljél mindarra a könyvekre, ügyeljél, hogy sok-sok könyvet készítsél. Mi az, hogy sok-sok könyvet készítsél? Ezt úgy kell érteni, Bnihi Zajr, Bdivrei Seifrim, fiam, ügyeljél a könyvekre, amelyeket a rabbik írnak, Jöjszer, Bdivrei Tajra, még jobban, mint ami a Tórában van. És a Divrei Tajrényésben Asszaivel és Szászak, mert a Tórának a törvényeiben van felszólító parancs, van tiltó parancs, van önemnek ilyen a büntetése, van önemnek büntetése. Lehet különbségeket tenni, hogy melyik mennyire szigorú, melyik mennyire fontos. De Divrei Seifrin, Kola Evel, Divrei Seifrin, Chaim Issa, de a rabbik a bölcsek rendeleteivel kapcsolatban nincs ilyen különbségtétel, és bárki megszegi azokat, az halált érdemel. Sem a tömmerim jésben, mámas vitném málai nichtelú. És erre megkérdezni, na jó, hogy ezek tényleg ilyen fontosak, a rabbik törvényei, akkor ezt miért nem írta le a Tórában maga az Isten? Miért kellett, hogy ők később hozzanak egy ilyen rendeletet? Amarkra, a szőszfajm hárbein kétsz, mert akkor igazá válna az, amit az írás mond, hogy végtelen sok könyvre lenne szükség. Értsük meg, hogy miről van itt szó. Először is mi az, hogy ha tényleg fontosak, akkor miért nincs, ez egy teljesen legitim kérdésnek tűnik. Jönnek a rabbik, és mindenféle plusz törvényt hoznak. Mit tudom, hogy szombat kapcsán, a mukce, az éruv, van, nem tudom, mind, amiről most tanulunk, annak a nagy része az mind rabbinikus törvény. Ha ez tényleg igaz, akkor és azt gondoljuk, a Tóra az Isten által adatot, és ezek isteni törvények tekinthetőek, akkor miért nem, Isten miért nem üzente ezt meg Mózesnek, és Mózes miért nem írta le magával a szövegbe? Mi erre a válasz? Ó, akkor végtelen sok könyv lenne szükség. Miért végtelen sok? Most sincs végtelen sok. Most sem végtelen a dolog. Gondolom, hogy a magyarázat itt az, a végtelen sok könyv lenne szükség. A rabbinikus törvényeknek az a lényege, hogy mint az univerzum, amihez hasonlította, folyamatosan változik. A világ folyamatosan változik. És a rabbik feladata, hogy a Tóra által adott törvényt, azt mindig képesség legyenek becsatornázni az adott világ, az adott nemzedék helyzetében. És ehhez szükségesek a rabbinikus törvények. Ehhez szükségesek az a felhatalmazás, hogy a rabbiknak ennyi flexibilitásuk legyen, hogy bizonyos keretek között a Tóra törvényeit alkalmazni tudják az adott élethelyzetre és generációra. És ez jelenti azt, hogy végtelen sok könyv lenne szükség. Ez nem olyasmi, amit előre le lehet írni, mert a világ dinamikusan változik, és ennek megfelelően dinamikusan változik az is, amit a rabbik előírásként fontosnak tartanak ahhoz, hogy az eredeti tórai törvény alkalmazható legyen a világban. Mit jelent az, amit mond, hogy a Tóra törvényeire is vigyáz, de még jobban vigyáz arra, amit a rabbik mondanak? Mert arra halálbüntetés jár. Egyrészt ez nem igaz. Valaki megszegi egy rabbi, a mukca törvényét valaki megszegi, nem jár neki halálbüntetés. Nem egyszerűen arról van szó, hogy valaki megszeg valamit, hanem valaki lekezelően kezeli. Ha valaki azt mondja, hogy valaki nem tartja a Tórának a törvényét, akkor ugye legalábbis a Talmud idejéből még nem abból indultak, hogy azért nem tartja, mert nem hiszi el, vagy nem tartja fontosnak, hanem a kísértés nagy volt, és megszegte az egyik parancsát. A rabbinikus törvényeknél mindig ott van az a, az a kételj, nehogy jöjjön valaki, és ideológiát csináljon belőle, és azt mondja, ezek nem fontosak, ez csak a rabbi kitalálták, ez nem olyan lényeges. És ezért nagyon szigorúan van fölhívva a jelentőségére a figyelem. Mert hogyha egyszer azt mondjuk, hogy ez nem fontos, ez csak a rabbik mondja, valamit már így lekezelünk a zsidóság egészéből, akkor azoknak nincs vége, akkor nincs megállás. És ezért mondja, hogy még jobban figyelje a rabbik törvényére, mint az írottan törvényére. Hogyan folytatja a Kohelet? Azt mondja, de lahág hárbeje gíjász basza, és a sok lahág az a hús megerőltetésével járt. Mi ez a lahág? Amár a papabréd ráv, áhob ráv, ádám is méd ráv, áhob ráv, ulam, lámet, csak olam, málig el, divrek, a hamig, nidom, et szajáró, száhaz. A lahág az ugyanaz a szó, mint a lahág, áinnal, és nevetést jelent. Aki kineveti a rabbinikus törvényeket, az a hús megerőltetését, a test megerőltetését érdemli. Mit jelent a test megerőltetése? Kapaszkodjunk meg. Azt jelenti, hogy az eljövendő világban forró bélsárban fogják fürdetni. Oké, természetesen mondanom sem kell, hogy az összes ilyen agadikus rész, ez mind metaforikusan kell érteni. Majd mindjárt gondoljátok, kitérhetünk el rá, hogy miért éppen a bélsár az, amiről itt szó van. De mindenképpen ez jelenti az, hogy aki nevet, aki kineveti a rabbiknak a törvényét, az ezt érdemli. Maszkifla rav mik szív lág lahak szív. De ez nem igaz, azt mondja, nem az van írva a szövegben, hogy aki nevet, az van írva a szövegben, láhág. A láhág az egy másik szó, a láhág az inkább az elmélyülést jelenti. Azt mondja, én ezért másképp értelmezem ezt a mondatot. Ela, kola, haigeba, hen, tojen, támbaszor. Egész másképp értelmezem. Úgy értelmezem, aki megerőlteti magát a tanulásban, az a hús megerőltetése, a hús itt nem a testet jelenti, hanem finom ízeket fog kapni. Aki a Tórát és a rabbik tanításait önmegerőltetéssel, vagy nagy odaadással tanulja, és elmélyül bennük, az minden alkalom, amikor tanulja, újabb és újabb ízeket fog benne találni, újabb magyarázatokat fog benne találni. Oké, látjuk, hogy milyen fontos a bölcsek tanításának, a rabbik törvényeinek a megtartása. A következő történet, rabbi Akiváról szól, aki a rabbik törvényére nagyon ügyelt. Ugye a rabbi Akiváról tudjuk, hogy ő a Bar Kokhba felkelés egy nagy támogatója volt, és hitte, hogy bár Kochba lesz a messiás, és ezért rómaiakkal ellenszegült, és végül a rómaiak elfogták, börtönbe zárták, megkínozták, kivégezték. És ez a történet már arról az időszakról szól, amikor Rabbi Akiva a börtönben volt. Tanulában, a Májszabi Rabbi Akiva, és a Havosban Mészászorin, Rabbi Akiva egyszer a börtön, Rabbi Akiva a börtönben volt, ma hajj Rabbi Yeshua Garci Mesarszai, és Yeshua Garci Rabbi volt, aki őt kiszolgálta nap, mint nap. Gondolom, hogy abban az időben még a börtönben volt ilyen szolgáltatás, nem hoz a börtönétkeztetés, és így tovább, hanem mindenkit bezártak egy cellába, és valaki vagy hozott neki, vagy nem hozott neki élelmet. Rabbi Yeshua minden nap ment hozzá. Bechaljönve, jajmajumach niszínlő, májmbe vida, minden nap bevittek neki egy kis vizet. Jöjj meg, ha adnod szajos semmi, bészás szunim, de egyszer fölfigyelt a börtönőr, hogy túl sok a víz. Miért minek neki ennyi víz? Amelyel jöjj meg, ha merubim, és túl sok vizet hoztál, ma sem a láhta, hogy bészás szunim át a carir. Csak nem azért kell neked a sok víz, hogy kipuhítsad a padozatát, a földjét a cellának, és hogy ki tudja ásni magát, Rabbi Akiva. Sofa hecsi, mert azt mondja, hogy hecsi. Kiöntötte a víz felét, és a másik felé bevihette. És a bajcer, Rabbi Akiva, mert lőj, és suha, innatai, dársa, zaki, nani, ve hajjait, lujn, ve hajjecho. Akkor elérkezett Rabbi Akivához, és odaadta neki a fél pohár vizet. Akkor Rabbi Akiva azt mondta neki, jaj, jó, suha, hát nem tudod, hogy én milyen öreg vagyok? Az én életem rajtad múlik. Miért hoztál nekem ilyen kevés vizet? Szaklaj, mert elmesélte neki, kola üszem, olyra mindent, ami történt, hogy sok vizet hozott, de az őr kiöntötte. Amely, hogy tényleg máim se etali adály. Azt mondta nekem, adj ide a vizet, hogy hagyd mossam meg a kezem. Ugye miért akart sok vizet, vagy több vizet? Kellett egy kis víz, hogy tudjon inni. Másik víz, mennyiség víz, hogy a kezét meg tudja mosni az étkezés előtt. Ugye az étkezés előtti kézmosás, a kenyérevés előtti kézmosás, ez egy rabbinikus előírás. Beszéltünk róla a Brachot traktátusban. Először a rabbik a kohanitáknak írták elő a truma evés előtt, nehogy tisztátalannon egyék a trumát. Később előírták minden zsidónál, amikor a truma megszűnt, hogy mindenki mosson kezet a kenyérevés előtt, emlékül annak, hogy a truma evés előtt is kezet mostak. De mi a Kiva nagyon ügyelt erre a törvényre, és ezért akart kezet mosni. Azt mondta Jósuának, add ide a vizet, hagyd mossak kezet. Amelői nisztus májmény magim. Mit olyan deha magim? Én azt mondta neki, jaj, de hát mester, hát ez a víz alig elég arra, hogy igyál, nem hogy arra, hogy még kezet is mossál. Amelői máj esze, és ha javim, már léjjem vissza. Azt mondta neki, Rabbi Akiva, de mit tehetek? Ez a törvény rabbinikus törvény. Nem tartom meg, az előbb tanultuk, hogy a halál fia vagy halált érdemlek. Szóval ennyire szigorúan vette a rabbiknak a törvényét. Mutav samusz misszasz átszművét szame. Akkor inkább én saját magamat megölöm azzal, hogy szomjan halok. De nem fogom megszegni vele jelvejel bászka vejlej, de nem fogom megszegni a nem fogom megszegni a kollégáimnak a törvényét. Ugye a kollégák itt a rabbik voltak. Amru löjtám klumácsé évillői májmén attali oda. És így tényleg mi történt? Rabbi Akiva nem evett semmit, amíg Yeshua újra nem jött, és nem hozott neki még vizet, amivel kezdett ott mosni. És a Somuha Hamimbe Davar Amru, amikor ezt a történetet, a megható történetet meghallották a bölcsek, azt mondták, mábezik nuszai kák, mi áll duszai, áll áhász kamerakámer. Nézzük meg Rabbi Akivát. Ha ő öreg korában így cselekedett, pláne amikor valaki fiatal, így kell, hogy cselekedjen. Komolyan kell, hogy vegye a rabbik törvényét, a kézmosást. Umába beisza szorim kása, vébeisza lakász káma, és az, hogy börtönben is volt, és így cselekedett, ilyen komolyan vette, akkor pláne, ha valaki szabad ember, akkor mennyire komolyan kell lennie. Amár evi udám, és smuel, be sase tiken slajma, egy ruvén, tőle szedáim, jött a bászkodva, amár. Ki volt az, aki elrendelte a kézmosást és az éruvot, a kertek vagy udvarok közötti éruvot? Salamon király. Akkor elrendelte ezeket, akkor megszólalt egy égi hang, és azt mondta, amit olvasunk a példabeszélek 23-as fejezetében, Bnim, hacham, libha, ismach, libegá, mani, fiam, ha bölcs a te szíved, az én szívem is veled fog örülni. És az van írva, Chacham benim, Számach nimim, Asiva Chérif Davar, bölcs vagy fiam, és boldog a szívem, és megnyugtattad haragomat. Magyarul azt akar ezzel mondani, hogy Salamon rendelete, rabbinikus rendelete, az Isten szemében is egyértelműen tetszést aratott. Daras Rav, Majdich szív lechod, doidi nécel szoden, na lindobek farim, na skimakul kramim, nireim parchman gefen, pitakas madár, hely négyszeri mojnim sam etenez dudailoch. Miért van az írva, hogy járj barátom, menjünk ki a mező, jár kedvesem, menjünk ki a mezőre, hájunk meg a falvakon, korán induljunk szőlőkbe, lássuk vajon kivirult-e a szőlőtől, megnyílt-e a szőlővirág, kivirágoztak-e a gránátfák, ott adom neked szerelmemet. Ugye ezt mondja az énekek énekében. Mit jelent ez a mondat? Minek a metaforája ez a mondat? Le chadaidi négyszázszor, nekem innen jön ez a jár barátom, jár kedvesem, le chadaidi, innen jön Shlomo Alkabetz, a leghíresebb, egyik leghíresebb zsidó liturgiai részben, a szombatköszöntő le chadaidiban, innen hozta ezt a kifejezést. Le chadaidi, jár kedvesem, likra szkálo, menjünk a mennyasszony, a szombat mennyasszony elébe. Na mindesetre mit jelent ebben a mondatban le chadaidi? Gyer, barátom, menjünk ki a mezőre. Mit jelent ez? Amra kneszesi szalif nákadás barakim, és engem állítani lejjünk ki a isvék ramim. És én is bejön gazdavára, ez a suvasavasavas sakir. Azt mondta a zsidó nép Istennek. Világok ura, ne ítélkezz feljöttem úgy, mint a városlakók fölött, akik között van lopás, csalás, nemi bűnök, hamis eskü, hamis hazugság, menjünk ki a mezőre. Gyere és nézzük meg a te bölcseidet, azokat, akik a nehézségek és a szegénység közt tanulják a tórádat. Tehát magyarul ne a városlakókat nézd, hanem azokat, akik a falun nehéz sorsban a te tórádat tanulmányozzák, és azt szerint élnek. Na, linabek farim, és ezt jelenti azt, hogy hájunk meg a falvakon. Ez úgy is lehetne olvasni, áltikrebek farim, ellebek kaifrim. Nem falvakon, hanem eretnekeken. Kofrim az eretnekek. Hogy kell érteni így a mondatot? Az örökkévalóak azt mondja a zsidó nép. Bovea rech aiszom si spátalem tövén kofrubecha. Gyere, én megmutatom neked őket, kiket, Ézsau gyermekeit, akiknek mindenféle jót adtál, és ők mégis megcsaltak téged. Köszönöm, a világ népeit nézd meg. Van közöttük olyan, Ézsau gyermekeit, van közöttük olyan, aki mindenféle jót kapott, és mégis megcsalt téged. Ugye a jóságban, a nagy jólétben általában ez el szokott jönni, hogy Istenről el szoktunk feledkezni. Na, skimole kromim, mit jelent az, hogy korán induljunk a szőlőkbe? Élő batekne szívesz, batemidra asszesz. Ezek a szőlők viszont a zsinagógák és a tanházak. Nireim pirchan a gefen. Nézzük meg, hogy valójában kivirágzott-e a szőlőtőke. Ez mire vonatkozik? Ez vonatkozik azokra, akik a Tóra szövegét tanulmányozzák. Ugye folytatódik a mondat, megnyílt-e a szőlővirág. Ez kikre vonatkozik? Akik tanulmányozzák a misnát. Kivirágoztak-e a gránátfák, ez vonatkozik azokra, akik tanulják a gemarát, a talmudot. Szóval nézd meg, hogy milyen szép gyümölcsök, mindenféle, van ez mind metafora azokra, akik a tórát tanulmányozzák. Sam atein ez doidi lach erech kvaidi ve gaidi sevach banev naiszáj, ott adom majd a szerelmemet számodra, mondja a zsidó nép Istennek, hogy ha ezeket megnézed, akik a tórádat tanulják, akkor ezt számítsa, és ne a városlakókat, ne a bűnösöket. Még mindig a szóbeli tan jelentőségéről tanulunk, és ennek kapcsán mondja Rav Hamamuna, miért van az írva a királyok könyvének első királyok 5-ös fejezet 12-es mondatában, vagy Daber Slojsos a Lofim Masa, hogy Salamon király 3000 példát mondott, az éneke pedig volt 1500. Mit jelent ez? Melamed, se amar slaima, akkor davar, mert davar, se törő, se is szól a filmosod. Salamon olyan bölcs volt, hogy a Tórának bármelyik részét tanította, mindig tudott 3000 tanmesével, vagy metaforával élni, és elmagyarázni, hogy miről van szó. A Hasid filozófia azt mondja, hogy nem egyszerűen arról van szó, hogy nagy fantáziája volt, hogy ami nagyon okos ember, nagyon, nagyon nagy fantáziájú ember volt, és 3000 metaforát tudott mondani. Minden metafora, minden példa az valamilyen tudást akar egy valamilyen másik befogadónak átadni. Az a befogadó különböző szinteken lehet. Másképp magyarázom, mert ugyanazt. Egy óvodásnak, egy első osztályosnak, egy középiskolásnak, egy egyetemistának, egy professzornak, másképp magyarázom el ugyanazt. A metafora, a példa, a masal, az segít azt az adott tananyagot arra a szintre vinni, amilyen szintre akarom mondani. És Salamon olyan bölcs volt, hogy minden szinten el tudta magyarázni a Tórát. Vákol davarsen szöjfrim, ha misova elefta amim, és minden rabbinikus dologra pedig 1005 magyarázatot tudott mondani. Daras Rave, Majdik Szíve, Jöjszer, se hajlek, szaka elesz, hacham, hogy limét, dászasz, am, izzén, hiker, tikem, salim hárbe. Ugyanígy azt mondja, a Kohelet végén az van írva, azon felül, hogy a Kohelet bölcs volt, még tanította a népet megismerésre, és fontolgatott, és vizsgálódott, és sok példamészetet szerzett. Mit jelent ez? Limedet dászam, tanította a népet megismerésre, ezt be simonim tamim. Az barabe majd damilé. Ez mit jelent, hogy tanította a népet, hogy ő volt az, aki Salam Kohelet, akiről azt gondoljuk, hogy ő Salamon volt, aki a Tórában meghatározta a dallamot. Tudjuk, hogy amikor a Tórát olvassák a zsinagógában, akkor van egy ilyen dal. Van egy ilyen különleges dallam, egy kotta, ami a Tóra szövegében nincs benne, de a nyomtatott humásokban, a nyomtatott Tórákban benne van. És Salamon volt az, aki ezt a dallamot meghatározta. Valamint minden részének a Tórának tudott adni valamilyen metaforikus magyarázatot, hogy a hallgatóság megértse. Izén hikerti kem salim hárbe, fontolgatott, vizsgálódott, sok példabeszédet szerzett. Mit jelent ez? Amar ula, amar abi lazar, tchilajsz a tőle döjmelek fifo, s én leoznáim. Kezdetben olyan volt a Tóra, mint egy kosár, aminek nincsenek fogói. Nagyon nehéz volt megfogni, nehéz volt megérteni. Átse boslaima, azt mondja, hogy ez náim egészen addig, amíg nem jött Salamon, és Salamon rakott rá füleket, amivel meg lehet fogni. Ugye a Tóra metaforák, magyarázatok nélkül nem lenne tudunk vele mit kezdeni, olyan nehéz megfogni. Jött Salamon, és megmutatta, hogy milyen sok magyarázattal lehet a Tórát érthetővé tenni. Olyan volt, mint egy kosár, aminek nem volt füle, és valaki jön és rárak két fület, és már is sokkal könnyebb fölemelni. Köszönöm szépen mindenkinek a figyelmet. Szép volt ez a mai tanulás, és holnap még folytatjuk egy kicsit az aggádikus részt, de hamar vissza fogunk térni a gerendák kérdéséhez, úgyhogy nincs ok az aggodalomra. Mindenkinek további kellemes estét, jó éjszakát, jó pihenést, szép álmokat kívánok, találunk, kozunk holnap este.